Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ez év utolsó Isten tiszteletét, vasárnapi Isten tiszteletét a 8. Zsoltár eléneklésével kezdjük. A 8. Zsoltárunk éneklésével, ami így kezdődik. Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk, mely csodálatos a Te neved nékünk. Foglaljunk helyet testvérek, és a 485. dicséretünket énekeljük. A 485. dicséretünket, szép reggeli énekünket, Jézus Krisztus szép fényes hajnal, ki feltámadsz új világgal. 485, mind az öt versével énekeljük el. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Hallgassuk meg testvérek Isten igéjét Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írt leveléből. Kolossé beliekhez írt levél első részéből, a 12. verstől a 20. versig. Kolossé beliekhez írt levél első részében a 12. verstől így olvassuk Isten írott igéjét. Hálákat adván az atyának, aki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt szerelmes fiának országába, kiben van a mi váltságunk az ő vére által, bűneinknek bocsánata, aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született, mert ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, mindenek ő általa és ő rá nézve teremtettek. És ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. És ő a feje a testnek, az egyháznak, aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben ő legyen az első. Mert tetszett az atyának, hogy ő benne lakozzék az egész teljesség, és hogy ő általa békéltessen meg mindent magával, békességet szerezvén az ő keresztjének vére által. Ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus által imádunk téged és tisztelünk téged illő alázattal és hódolattal. Köszönjük te néked, hogy megengedett, hogy színed elé jöjjünk, és hiszük, hogy azt is megadott, hogy meghalljuk és megértsük a te szavadat. Kérünk, hogy a te szavad szólaljon meg ma közöttünk, és formáljon bennünket előtted kedves gyermekeiddé, szent életű követőiddé. Kérünk téged arra, hogy áld meg ma a mi szívünket, akik eljöttünk hozzád. Urunk, látod, hogy mennyi nyomorúság vesz bennünket körül a hétköznapi életünkben. Ilyenkor az ünnepek után is mindig szembesülünk vele. És látjuk magunk körül ezt a sok szenvedést, tévelygést. Kérünk téged arra, hogy vondd újra a tekintetünket magadra, mert te tudod legjobban, hogy arra van szükségünk, hogy lássunk téged. És a te világosságodban megálljunk, és ott maradjunk. Kérünk téged arra, hogy ajándékozz meg most bennünket önmagaddal, és dicsőítsd meg előttünk magadat, dicsőítsd meg előttünk az Úr Jézus Krisztust, a te drága fiadat, a Szentlélek munkája által. Kérünk téged, hogy áldj meg bennünket az évnek ezen a vasárnapi Isten tiszteletén. Amen. Énekeljük testvérek a 234. énekünknek a második versét. 234. énekünknek a második versét. Jer világosság, ragyog fel nékünk, hogy csak Krisztus legyen mesterünk. Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak az Efézusbeliekhez írt leveléből olvassuk, az első részből, a 9. és 10. versből. Megismertetvén velünk az ő akaratjának titkát, az ő jókedve szerint, melyet eleve elrendelt magában, az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek a földön vannak. Foglaljunk helyet, testvérek! Az Úr Jézus Krisztusban isteni ajándékok rejlenek, ahogy eddig láttuk és vizsgáltuk ezeket. most további áldást, további ajándékot veszünk szemügybe. A mostani Isten tiszteletünkön azt látjuk meg, hogy az Úr Jézus Krisztusban történt meg a mindenség harmonikus egységbe hozatala. Benne valósult meg a világmindenség harmonikus egysége. Számunkra ez még nem egy látható, tapasztalható valóság, minden esetre remény van a szívünkben erre nézve, már tudnélik, ha igazán keresztjének vagyunk. Reménykedünk abban, keresztjén értelembe véve itt a reménység szót, hogy ez egyszer valóság lesz a számunkra is, és tapasztalati valóság. Minden esetre már most, mint biztos dolgot tarthatjuk számon, hogy a világ mindenség Jézus Krisztusban harmonikus egységben van. Ez nagy áldás, testvérek, és akkor bomlik ki előttünk a maga lenyűgöző dicsőségében, hogyha belemélyedünk itt a léleknek a gondolataiba, amit Pál apostol által elénk adott. Az mindjárt az első pillantásra észrevehető, hogy az eddigi áldások, amiket itt sorra vettünk, Isten tiszteletről Isten tiszteletre, inkább személyes jellegűek voltak. Jézus Krisztusban van Isten gyermekeinek a kiválasztása, fiúvá fogadtatása. Jézus Krisztusban van az őket üdvözítő dicsőséges kegyelem. Jézus Krisztus személyében látható az ő választottainak a megváltója, a sátánnak, a bűnnek, a kárhozatnak rabságából kimentője. Ő benne van a váltságdíj, az ő drága élete, amit azért fizetett, hogy az ő gyermekei szabadokká lehessenek. Most azonban valami olyan áldás áll elénk, aminek bár van személyes vonatkozása, mégis úgy mondhatjuk, hogy nem csupán bennünket érint, hanem az egész mindenséget, aminek mi is csak egy kis része vagyunk. Hiszen alapigénkben pontosan arról van szó, hogy Isten Jézus Krisztusban a mindenséget harmonikus állapotba hozta, és valóságban is hozza majd. Figyeljük meg azt, hogy Pál apostol testvérek, aki ezt a levelet úgy tűnik a kutatók számára, hogy börtönből írta, Pál apostol ennek a szakasznak az elején visszanéz a világ teremtése előtti időkbe. És itt pedig, a mostani ige szakaszunkban pedig előre néz, és megmondja, hogy mi lesz a világnak az utolsó állapota. Az utolsó ítélet utáni állapota. Ő, aki börtönbe ült, látszik, hogy rendkívül széles látókörrel rendelkezett. A mi elménk, a mi látókörünk sokszor teljesen beszűkült. Mi csak most tudunk élni, a most pillanatait látjuk. Beletemetkezünk az ügyeinkbe, az anyagiakba, a családunknak a dolgaiba, az esedékes teendőinkbe, és az orrunkig se nagyon látunk. Pedig mindent úgy kellene szemlélnünk, hogy Pál apostol is szemlélt, aki, így mondták a régiek, hogy sub specie aeternitatis, az örökké valóságnak a fényében nézte az egész hétköznapi életet és a maga kis egyéni életét is. Istent az atyát úgy látja, hogy ő már ott állt a világ teremtése előtt, és ott van a világ teremtése után is, és vele együtt ott van az Úr Jézus Krisztus is. És az egész anyagi világ, az egész történelem, az egész idő, minden az ő hatalmas karjaiban van. Ez a széles látókör először az, ami úgy meg kell, hogy ragadjon egy kicsit bennünket, akik sokszor tényleg olyan szűk látókörűek vagyunk. Isten azt akarja, hogy legyünk mi is olyan széles látókörűek, mint az apostol. De nézzük sorjában, testvérek, a léleknek a gondolatát, amit elénk ad. Isten eleve elrendelte magában, mondja a Szentlélek, hogy az ő teremtett világát Jézus Krisztusban helyreállítja. Egybe szerkeszti. Itt megint ez az eleve elrendelésnek a szava, protitémi. Isten ezt eleve elrendelt. A világ teremtése előtt megtette ezt. És ezt a teremtett világot most, amiben élünk, ezt Isten az általa kitűzött cél felé szépen viszi is. Mint ahogy a folyó visz egy fadarabot, ami úszik rajta. Isten viszi az egész világ mindenséget, az egész általa teremtett valóságot abba a célba, amit ő kitűzött a világ teremtése előtt. Ez a világ szépen halad, benne mi is, szépen haladunk az Isten által kitűzött cél felé, mert amit Isten eleve elrendelt, és amit akart, ezt a két szót mondja itt Istennel kapcsolatban az apostol, amit ő eleve elrendelt, és amit akar, az meg is valósul. Mert nincs az az erő, nincs az a személy, nincs az a törvény, ami képes volna Isten megakadályozni abban, hogy amit ő akar, és amit eleve elrendelt, azt ő megvalósítsa. Ezért tehát testvérek, a világ a maga egészében és részeivel együtt, angyalok, démonok, Sátán, emberek, mi magunk, a növények, az állatok, a holt anyag, a természeti törvények, az egész mikrokozmos vagy makrokozmos a színeivel, az illataival, a szépségével, a tragédiáival együtt szépen megy abba a célba, amit Isten elé kitűzött a világ teremtése előtt. Most testvérek, arra nézve, hogy ez a világ hova tart, sokféle találgatás létezett, meg létezik ma is körülöttünk. Van, aki azt mondja, hallottunk ilyen csillagászt, hogy a végső megsemmisülésbe tart ez a világ, mert volt egy ősrobbanás, amikor elkezdett az egész növekedni, és aztán értem, hogy eléri a növekedés határát, és aztán összezuhan az egész. És lesz egy nagy megsemmisülés a végén. A keleti filozófiák azt tanítják, hogy soha nem lesz vége ennek a világnak, mert minden egy nagy körforgásban van. Nem csak az ember reinkarnálódik, hanem az egész világ mindenség újra és újra reinkarnálódik. Újra és újra megszületik. Állandóan létezik. Kevésbé messze néző emberek közül is egyet hadd idézek, Baudrillardot 1929-ben a következő jövőképet adta. A nyugati civilizáció, mintha egyfajta poszt-techno-kapitalista társadalom felé haladna, melyben a fejlődés, szabadság és hasonló komoly, nagy szavak jelentése elpárolog, és nem jelent egyebet, mint egyre magasabb profitot, növekvő ipari hatékonyságot, bőségesebb piaci kínálatot. E világban reális veszély, hogy lelki üresség és kulturális felszínesség uralkodik el, a társadalom unos untalan önmagát ismétli, önmaga paródiájává válik, világunk szétesett világ lesz, tele elidegenedett egyénekkel, akiknek nincs szilárd képe se önmagukról, se a történelemről, csak merednek ezernyi villódzó tévécsatornára. Ez a világ a képmások világa, ahol nincs többé különbség a valóság és felszín között. A jövő polgárai nem emberfeletti emberek lesznek, hanem csupán a média fogyasztói jelentés nélküli jelek világában. Kérdezzük, tényleg ide tartunk? Akkor az nem túl vigasztaló, sőt, eléggé elkeserítő. Mégis, mintha már ebben, amit Baudrillard leírt, ez a francia gondolkodó, mintha már ez kicsit valóság is lenne. De azért a Biblia alapján tudjuk, hogy ezen is túl fogunk lépni. Isten lelke önála is, meg sok más gondolkodónál is messzebbre lát, és a Bibliában feltárja előttünk, hogy Isten eleve elrendelte magában, hogy mit fog tenni az idők teljességében, vagyis amikor eljön az óra, és letelik ennek a világ mindenségnek az adott idő. Akkor majd egy új berendezkedés veszi a kezdetét. A széteset újra egybeszerkeztetik, úgy, ahogy azt eleve elrendelte Isten, és ahogy akarja. Nem a káoszé lesz tehát, hogy így mondjam, az utolsó szó, hanem a rend Istenéjé, aki Jézus Krisztusban mindent egybeszerkeszt. Ez tehát az első gondolat, testvérek, amit Isten így a szívünkre helyez, hogy ő eleve elrendelte magában, még a világ teremtése előtt, hogy ez a világ, amit ő teremteni fog, ez hova fog majd a végén megérkezni. Jézus Krisztusban egybeszerkeszt magának mindeneket. Másodszor, testvérek, azt helyezi a szívünkre a Biblia, hogy ennek az ismeretével maga Isten ajándékozott meg minket. Megismertette velünk akaratának titkát, így mondja. Akaratának titkát, ez azt jelenti magyarul, hogy az ő titkos akaratát. Azt, amit ő akar, azt nem tudhatnánk magunktól kiszimatolni. Sok mindent ki lehet kémlelni a világban. Az ember sok mindent meg tud találni, ki tud találni. Vannak hozzá műszereink, meg egyéb módszereink. Titkokat valamelyest föltárhatjuk. De hogy Isten akarata micsoda, az ő akaratának a titkát, titkos akaratát mi nem tudnánk önmagunktól feltárni, megtudni, megismerni. Azonban Isten, így mondja az apostol, és így látjuk a Bibliában, jónak látta velünk megismertetni ezt az ő titkos akaratát. Leletlezte előttünk az ő titkos akaratát. Azt mondja az íge, hogy erre Istent az ő jó indulata, az ő jó kedve indította. Az ők emberek iránt való szeretete, kegyelme. Úgy látta jónak, hogy előttünk leleplezi az ő titkos akaratát a világ végső állapotával kapcsolatban. Ezért tudjuk ezt a dolgot elmondani. Amikor én beszélek ezekről, akkor nem azért beszélek, hogy bárki más beszél róla, akár mi valamelyikünk, elkezdünk beszélni más valakinek ezekről a dolgokról. Nem azért, mert mi olyan okosok vagyunk, hogy ezt kitaláltuk, hanem azért, mert Isten nekünk ezeket a dolgokat az ő jó kedvéből megmutatta, föltárta velünk. Még azt is megtudjuk a Bibliából, testvérek, hogy Isten ezeket a dolgokat az értelmünknek szánta, megismertetvén velünk. Az értelmünknek, az eszünknek szánta Isten az ő titkátnak az ismeretét. Nem azt mondja itt a Biblia, hogy Isten éreztetni akarta ezt velünk, nem akarja éreztetni. Nem azt mondja a Biblia, hogy sejtetni akarja ezeket a dolgokat velünk, hanem azt mondja, hogy megismertetni akarja velünk. Egyelőre még csak azt javasoljuk, hogy tapasztaltatni akarja velünk. Egyelőre megismertetni akarta ezeket velünk. És ha megismertük ezeket a dolgokat, és hitáltal elfogadtuk, akkor mi erről fogunk majd tudni beszélni. Tehát egy nagy csoda ez, testvérek, hogy Isten végül is úgy határozott az ő jó kedvében, az ő szeretetében, hogy ezeket az titkos dolgokat, ezeket előttünk a Bibliában az ő lelke által föltárja. Bepillantást enged az ő világ mindenséggel kapcsolatos terveibe. Szinte úgy vagyunk itt, hogy levehetjük egy kicsit a sarunkat, én legalábbis így érzem, mert valahányszor ilyen titkokat tár fel előttünk Isten, az mindig erre kényszerít bennünket. Ez Isten lényének a legbelsőbb megnyilatkozása, feltárulkozása, az egy nagyon belbevág bennünket, megrendít bennünket, testvérek. Legalábbis engem, de biztosan többen is így vagyunk ezzel. Hát kik vagyunk mi, hogy bepillantást nyerhetünk Isten? Kik vagyunk, hogy beavat bennünket, hogy beavatottak lehetünk, és a misztériumba, a titokba bepillantást nyerhetünk? Olyan titkokba nyerhetünk bepillantást a Bibliába, testvérek, amikbe angyalok próbálnak, azt mondja a Biblia betekintésnél, és nem nyerhetnek, mi nekünk meg Isten bepillantást enged ezekbe a dolgokba. Ez egy nagy megtiszteltetés, és igen, hálásak lehetünk Istennek azért, hogy ezeket velünk így láttatja. Még akkor is, hogyha ezek a dolgok, ami értelmünket, hogy így mondjam, bár megismerjük ezeket a dolgokat, de mégis meghaladják, és nem tudjuk elképzelni, mint fogja ezeket Isten véghez vinni. De mégis tudjuk, hogy igaz, amit mond. Éppen talán a karácsonyra visszautalva, ami mögöttünk van, éppen az Úr Jézus Krisztusnak a földre jövetele, a legnagyobb bizonyíték a Bibliában arra, hogy Isten, amit megmond, az úgy is lesz. Tehát csodálatos dolog, testvérek, hogy Isten elhatározta a világ teremtése előtt, hogy ezt a világ mindenséget ő mely célba fogja bevinni, bejuttatni. És az is csoda, hogy nekünk ezt a dolgot jókedvében leleplezte, és megismerteti velünk. Harmadszor, testvérek, Isten bemutatja nekünk azt a végcélt, amibe eljuttatja ezt a világot. Az idő teljességében, olvassuk itt a 10. versben, az idő teljességében Isten ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban. Mindazt, ami a mennyben, és mindazt, ami a földön van. Ebben a versben, testvérek, szinte minden szónak jelentősége van, de most nem tudunk itt minden szóba bele mélyülni. Azért sem, mert nincs kezünkben a Biblia, mert ha kezünkben volna, akkor most láthatnánk, hogy miről is beszélek, de így nagyon nehéz követni talán azt, amit mondok. Minden esetre érdemes lenne úgy otthon a kezünkbe venni a Bibliát, és belenézni, hogy először is Isten ő maga fog itt valamit véghez vinni. Ő maga cselekszi meg ezeket a dolgokat. A cselekvő alanya ezeknek a tizedik versnek maga Isten, a mennyei Atya. Vagyis a világmindenség egybeszerkesztését nem világszervezetek fogják elintézni, nem politikusok, nem katonák, nem bankárok, nem kommunikátorok, hanem maga az Atya Isten fogja a dolgokat egybeszerkeszteni. Az is feltűnhet, ha olvassuk a Bibliában azt a szakaszt, hogy ott van az a kis szó, hogy ismét, ismét. Mert hogy a világmindenség az egyszer már volt egy ilyen állapotban, amikor Isten azt mondta róla a teremtés pillanatában, hogy minden igen jó. Minden a helyén van, minden tökéletes rendbe, harmóniába illeszkedik össze. Amióta a sátán betette a lábát ebbe a világmindenségbe, és az embert megnyerte a maga szövetségesének, azóta csak a káosz, a rendetlenség növekszik a világban. A diabolosz mindent szétdobál, mert ő nem képes. Nem képes semmiféle harmóniát előidézni. Nem tud harmóniát előidézni az ember saját lelkében, az ember kapcsolataiban, az ember és a természetnek a viszonyában, és még kevésbé az Isten és ember kapcsolatában. Ő nem képes arra, hogy harmóniát alkosson. Ő a lényegénél fogva csak bomlást tud előidézni. Isten azonban nem engedi, hogy az övé legyen az utolsó szó, mert ismét helyreállít mindeneket, és egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban. Érdemes lenne egy pillanatra arra is belemélyedni, hogy Isten ezt az új világot, ezt önmagának hozza létre. Önmagának csinálja ezt a világot. Nem az embernek csinálja, nem az angyaloknak csinálja, önmagának csinálja. Ez érte lesz. Arra is felfigyelhetnénk itt, hogy az egész mindenséget rendbe fogja Isten hozni. A mindenséget. Ez a szó is ott szerepel. A Bibliában ez rendesen a világ mindenséget jelöli. Az egész teremtett valóságot. Láthatókat és láthatatlanokat. Számunkra megfoghatókat és számunkra érzékszerveinkkel igazából megfoghatatlanokat. Ezeket Isten egybe szerkeszti magának. Nem jelenti ez azt, hogy mindenki üdvözülni fog. Némelyek ezt magyarázzák ebből, hogy végül még a sátán meg a démonai is ugye üdvözülni fognak. Ezt nem mondja a Biblia. De azt mondja, hogy a sátán és a halál és a hozzá tartozó emberek és démonok is a tűznek tavába fognak vetetni, amelynek helye lesz a végső harmóniában. Isten nem engedi meg, hogy még egyszer az ő teremtését ez a diabolosz szétdobálja. Kaotikussá tegye. De a mindenséget mégis Isten egybe fogja szerkeszteni a Krisztusban. Nagyon fontos, amire tényleg oda kell figyelnünk, és itt megint előttünk áll az Úr Jézus Krisztus, hogy ezt a rendet ő benne valósítja meg, Isten. Ő benne valósítja meg. A Krisztusban egybe szerkeszt magának mindeneket. A Krisztusban. Abban a Krisztusban, aki ott feküdt a jászolban, aki ott járt az övéivel Izrael földjén, kigúnyolták, leköpdösték, megostorozták, átszögezték, megölték. Ebben a Jézus Krisztusban, aki aztán feltámadt, benne hozza az Atya Isten harmonikus rendbe ezt a mindenséget az időknek a teljességében. Amikor eljön az ideje. Jézus Krisztusban foglalt egybe mindeneket. Egy olyan rend fog létrejönni e szerint, egy olyan rend, amelyik nem egy diktátor kezében nyugszik majd, hanem az Úr Jézus Krisztusnak a kezében. Egy olyan rend jön létre, amelyet nem a pénz, nem a bankok hoznak létre, hanem az Úr Jézus Krisztus. Nem fegyverek, nem haderők, hadseregek fogják ezt a rendet létrehozni, hanem Jézus Krisztus. Nem a tolerancia fogja létrehozni, hanem Jézus Krisztus. Benne, testvérek, az idők teljességében bekövetkező új világrendnek a fundamentuma és uralkodója, megvalósítója áll előttünk. Az Úr Jézus Krisztusban Isten egybefoglal mindeneket. Ez az egybefoglal szó, ez is nagyon érdekes szó, a Bibliában nagyon ritkán szerepel, például a Római Levél 13. részében olvassuk, ahol olyan összefüggésben áll, hogy a 10 parancsolat második kőtábláján levő törvényeket összefoglalja ez a parancsolat, szeresd fele barátodat, mint ön. Összefoglal, egybeölel. Egységbe öleli az összes parancsolatot, ami ott van, ez az egy, szeresd fele barátodat, mint magadat. Jézus Krisztus az egész mindenségnek minden részét egybe fogja ölelni. Egybe fogja foglalni. Harmonikus egészé, egységgé teszi. Az egyik kommentár ezt írja, mai nyelven ezt úgy mondanánk, hogy egy összezavarodott világban, ahol a dolgok nem stimmelnek, illetve nem állnak össze egészé, várva várjuk azt az időt, amikor Jézus Krisztus vezetése alatt végre minden értelmes, harmonikus és működőképes összefüggésbe kerül egymással. Ennek az egybefoglalásnak, amit az Úr Jézus Krisztusban már megvalósított az Atya, amit még meg is fog valósítani a számunkra is érzékelhető, tapasztalható módon, ennek a nagyszerűségét, testvérek, akkor értjük meg, hogyha a jelenlegi világnak a szétdaraboltságát, a fragmentáltságát, hogy szokták mondani, tekintetbe vesszük. Ez a világ, testvérek, egy széteső világ. Ezt a költőink, azok kicsit talán, mert jobban gondolkoznak a dolgokon, érzékelték, de nem csak közülük a legeklatánsabb példa, aki ezt írja, hogy minden láng csak részekben lobban. Minden egész darabokban. Minden egész széttörött. Ez a csodálatos megfogalmazás, testvérek, újra és újra visszatér. Van, aki persze nem szavakba fejezi ki ezt a széttörtséget, hanem a képeivel fejezi ki. Nem értik sokan, hogy mi ez a Picasso-i művészet, ugye, hogy ez a szanaszét töredezettség, pontosan ugyanez. Széttört minden. Nincs egység a dolgok között. Érzékelik ezt valahogy a lelkükben ezek az emberek. Érzékelik a saját életüknek a széttörtségét is, de érzékelik az erkölcsnek a széthullását is. És érzékelik a világban is egy növekvő káosznak, rendetlenségnek az előszelét. Vagy valóságát. Látják maguk körül, hogy esnek szét a nemzedékek. Hullanak szét a népek. Egyszerűen, ami régebben még olyan egységben lévőnek tűnt, most mintha kezdene felbomlani. Próbálják még, testvérek, megállítani ezt a felbomlást azzal, hogy elkezdték hangsúlyozni most kifejezetten ezt a tolerancia gondolatot. A tolerancia. Toleráljuk egymást. Hát, ha a tolerancia által meg lehet akadályozni a további széthullást. Valamiféle egységet lehetne biztosítani az emberiség tagjai között. De testvérek, látjuk, hogy a tolerancia által se sikerül ezt az egységet biztosítani. Nem sikerül. Ahogy a bábeli torony által se sikerült egységet biztosítani, úgy nem sikerül a tolerancia tornya által se ilyen egységet biztosítani, mert minden megy szét ebben a világ mindenségben. Amit mi leginkább tapasztalunk, az a szellemi, erkölcsi téren tapasztalható szétesés. Tapasztaljuk a gondolkodásnak a széthullását. Az emberek nem képesek már egyik-másik gondolkozni. Nem is nagyon akar. Csak mit akar? Diszkóba járni. Legfiatalság legnagyobb része. Gondolkozni az már. Elgondolkozni, mélyen gondolkozni. Nem megy. Csöndbe lenni egy kicsit, töprengni. Esetleg egy ige fölött elgondolkozni. Alaposan belemélyedni már nem megy. Aztán látjuk, testvérek, a gondolkodás széthullik, mert nincs középpontja, hogy így mondjam, nincs egy erős centrum, ami egységbe ölelné. Széthullik az erkölcs, és az erkölcs is széthullik. Mindenki azt csinál, amit akar, úgy él, ahogy akar, hogy neki jó kedves adja hozzá, várja, hogy mindenki tolerálja őt, de ő nem nagyon tolerál senkit maga körül. A keresztényeket valaképpen most mondta, meg akarja ölni, mert utálja a keresztényeket. Tehát ez van körülöttünk, testvérek, hullik szét minden, mert nincsen egy centrum. Az egyik angol költő mondta ezt ki, nem olyan régen, hogy ha nincs elég erős centrum, minden szétröpül. Minden szétröpül. Na hát, aki ezt érzékeli, testvérek, meg gondolkodó ember, azt nem az orráig lát, az kezdi értékelni, hogy mit is mond itt Isten nekünk. Azt mondja, hogy az Úr Jézus Krisztusban, mi drága megváltó Úrunkban, ezt a szétmenő világot egyszer újra egységbe fogja ölelni. Egységbe fogja ölelni. A világmindenség teljes harmóniáját fogja az Úr Jézus Krisztus egyszer létrehozni, mert ő elég erős centrum. Egyébként itt zárójelben jegyzem meg, testvérek, hogy az Úr Jézus Krisztus nem csak a világmindenség harmóniáját képes biztosítani, hanem a saját életünk, gondolkodásunk, erkölcsi felfogásunk, a saját családi életünk, a saját gyülekezetünk, vagy népünk egységét is képes biztosítani. Ha valaki hiszen ő benne, ezt a csodálatos dolgot tapasztalja meg, hogy Jézus egy egységé teszi az én szanaszét hulló életemet. Sokszor látjuk aki benne él ebbe az Úr Jézus Krisztusnak a hitében, aki belekapaszkodik, és aki tapasztalja már évek óta, hogy Jézus az életemet egységé teszi, az sokszor értetlenül is nézi a maga környezetében élő embereket. Mert ő látja az ő életükben azt a szétesést. Látom azt az orvost, aki az egyik pillanatban ment egy életet, másik pillanatban megöl egy életet. És nem tudja, hogy miért csinálja az egyiket, meg miért a másikat igazából. Nincsen kapcsolat a két cselekedete között. Ez a teljesen sokszor keresztényeknél is lehet ezt látni és érzékelni, hogy az élete egyik területén, mondjuk a családjában keresztény értékek mentén mozog, az életének a másik a területén, a munkahelyén, vagy nem tudom hol, pedig a világ értékrendje szerint éli az életét. Ez is egy széttörtség, egy belső meghasonlás. Lehet, hogy maga se tudja. Nem Jézus Krisztus körül kristályosodnak ki a dolgok, ha szabad így fogalmaznom igazán. Ilyen értelemben egy csomó keresztjén a mai kornak a befolyása, a korszellemnek a hatása alatt éli a maga életét. Teljes mértékben. Mert egy szétesett életű ember tulajdonképpen. Hát Jézus Krisztus, testvérek, pontosan azon fározik, hogy ez ne így legyen, és mi ne a korunk gyermekei legyünk, ne ilyen úgynevezett posztmodern emberek legyünk, akiknek az élete is szanaszét van, és mindenféle darabokba hever, és hol keresztényként, hol ateistaként, hol egzisztencialistaként, hol nem tudom én miféle liberálisként gondolkozik, hanem legyen egy tengelye az életének. Jézus Krisztus ezen munkálkodik. Ő, az ő igéje, az ő akarata legyen az. És akkor Jézus Krisztus által, testvérek, létrejön egy egységes ember, hogy egy egységes élet. Ez ma is valóság lehet. De visszatérve, testvérek, erről a szubjektív szintről az igéhez, igen nagy dolog az, hogy tudhatjuk, hogy Isten mit tervezett el. A világmindenség megteremtése előtt kitűzte annak a végcélját. Ő látja ezt az egész folyamatot, tudja, hogy ez a teremtettség, ez hova fog elérkezni. Akarja, hogy odaérkezzen. Eleve elrendelte, hogy oda meg fog érkezni ez a világmindenség. Ezért oda meg fog érkezni. Ezt mi nem a kis ujjunkból szoptuk, hanem hála Istennek, hogy ő ezt jó indulatából leleplezte előttünk, és ezért ismerhetjük ezt a titkot. Levetjük a sarunkat, és megköszönhetjük Istennek, hogy ezt a titkot fölfedte előttünk. És az utolsó dolog pedig, amit láttunk, hogy nagy dolog az, hogy Isten ezt a szanaszét hulló világot az Úr Jézus Krisztusban egyszer egy hatalmas egységbe, egy hatalmas harmóniába fogja újra összefoglalni. Egybe szerkeszteni. Most már az a kérdés, hogy kik lesznek ott ebben az új világban. Ebben az új világban, testvérek, az Efézusi levél első részének tanúsága szerint azok lesznek ott, akiket Isten erre kiválasztott az Úr Jézus Krisztusban. Akik benne kiválasztottak, azok benne és általa ott lesznek azon az új égen és új földön, amit majd Isten ugyancsak Jézus Krisztusban hoz létre. A számunkra egészen egyszerűvé téve ezt a dolgot, ha mi hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, mint a mi megváltó Úrunkban, akkor mi is ott leszünk általa, azon az új égen és az új földön. Abban a hatalmas, harmonikus nagy világmindenségben. Oda bejutni nélküle nem lehet senkinek. Senkinek. De általa mindenki bejuthat. Az is, aki most még esetleg úgy látja magáról, hogy én még ebből ki fogok maradni. És valami más előjelű helyen leszek. Olyan csodálatos testvérek, hogy Jézus Krisztus ma is úgy megszólít minket, az év utolsó vasárnapi Isten tiszteletén, és hív bennünket arra, hogy kövessük őt, vagy úgy is mondhatom, hogy fogadjuk be a szívünkbe hitáltal, mi megváltó Urunkat, akiben a világmindenség egységének alapját tisztelhetjük és imádhatjuk. Segítsen bennünket az Úr, hogy hinni tudjunk az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Imádkozzunk testvérek! Mennyei Atyán, köszönjük néked, hogy úgy rendelkeztél, hogy az Úr Jézus Krisztusban ezt a szanaszét hulló világmindenséget, amelyben a káosz növekedését érzékeljük, ezt te egyszer egybe szerkeszted. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy imádhatunk téged, mint egy leendő új világrendnek az alapját és vezetőjét. Te egy harmonikus új égnek és új földnek a királyát, fejedelmét. Köszönjük te néked azt, hogy te már most az vagy, akinek az ige elénk fest. Akkor is ez voltál, amikor a kereszten meghaltál. Köszönjük néked, hogy azért haltál meg, hogy mi egyszer ott lehessünk veled, és részesülhessünk ennek az új világnak minden áldásában, örömében, felhőtlen boldogságában. Kérünk téged arra, hogy segíts, hogy benned hívő emberekké válhassunk, akik nem csak azt hiszik, hogy te vagy, hanem akik rád bízzák magukat, akik neked adják a szívüket, akik elfogadnak téged megváltóként és uruk gyanánt, és akik alávetik életüket a te irányításodnak. Kérünk téged, hogy munkálkodj azon a szívünkben, hogy ez így lehessen. Légy áldott érte, hogy az egész évben te hordoztál bennünket, megáldottad a mi gyülekezetünket, családi életünket, egyéni életünket. Köszönjük mindazt az áldást, amit itt vehettünk el a templomban, az igéken keresztül, szent lelked által. Kérünk, hogy áld meg a mi életünket, a mi szívünket a jövőben is, és legyél itt közöttünk, mert utánad vágyik, és utánad szomjazik a mi szívünk és a mi lelkünk. Áld meg bennünket a jövőben is, kérünk önmagaddal, élő igével. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket. Neved dicsőségére. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és az életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, hirdetem a következőket. Ha Isten éltet bennünket, akkor szilveszter napján, óév zárása napján, tehát este 16 órakor, 4 órakor lesz Isten tiszteletünk. Szeretete hívunk és várunk mindenkit. Új év ünnepén, tehát január 1-én pedig este 6 órakor lesz Isten tiszteletünk. Tehát új évkor 18 órától lesz Isten tisztelet. Itt a gyülekezetben lesz gyülekezeti szilveszter 19 óra 30-tól, 7:30-tól, aki szeretne eljönni, részt venni, mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Tehát ez szilveszter éjszakáján lesz 7:30-tól. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, az záró énekünket énekeljük el, a 367. énekünket, 367. dicséretünket, emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk. Énekeljük el mind a 4 versével ezt az éneket, utána pedig a nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. áldás békességet.